Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam Pál apostol harmadik missziói útjának folytatásaként, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének könyvében, a 20. fejezetben, a 17. verstől a következőképpen. Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk, bármint Pál apostol. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézus Krisztusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár reám. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéinek ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek és a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorkodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Folytatva megkezdett sorozatunkat, utazunk Troászból, ahogy itt láthatjuk is a térképen, ugye, itt északon van Pál apostol, és innen utazik Troászból Milétoszba Pál apostol. mely Efezus városától, ahogy láthatjuk itt ezt a kört, Efezus városától nagyjából olyan 80 kilométerre fekszik a mai Törökország területén. Miletosz városnak a történelme Krisztus előtt 7.-6. századra nyúlik vissza. Miletoszt egyesek szerint Krétáról, mások szerint Görögországból, a görög területről, görög szárazföldről, megint mások szerint éppen akkor felégetett Trójából elmenekült lakosok alapították. Hérodotosz, aki egy görög történetíró volt, arról számol be, idézem őt, megszállók nem hoztak magukkal feleségeket, hanem kária asszonyokat vettek feleségül, miután megölték azok rokonait. Tehát ez a beszámoló is talán inkább arra enged következtetni, hogy Trójából, tehát innen egészen északról, miután megtörtént a tragédia, Trójából menekültek el a lakosok, és ide Miletoszba telepedtek le. A város tulajdonképpen, ugye láthatjuk, hogy kikötő városként élte az életét, a város mint egy kapuként állt a görög világ és a perzsa birodalom között. Ma itt csak néhány képet vetítettem ki, de ma színház, stadion, Apolló templom, bizánci kastély és templom, valamint római fürdő maradványai láthatók. Itt látható a színház, itt látható a templom, és itt pedig maga a vár, a bizánci vár. Pál apostol nagyon rövid időt tölt itt Miletoszban, éppen annyi időt, hogy elbúcsúzhasson az efezusi gyülekezettől, a vénektől, azaz a gyülekezetnek az elöljáróitól. Különleges kapcsolat alakult ki az együtt eltöltött néhány év alatt, ugye tudjuk, hogy körülbelül 2-3 évet töltött Efezus városában Pál apostol, és kölcsönös szeretet, kölcsönös tisztelet, megbecsülés jellemezte a kapcsolatokat, a gyülekezet és Pál apostol kapcsolatát. Szerették és becsülték Pált, elöljárójukat, igehirdetőjüket, tanítójukat, és Pál is szerette a gyülekezetet, a gyülekezetnek a tagjait. Mondhatni, hogy egy példaértékű gyülekezet és lelkész kapcsolata van előttünk. Noha Pál apostol nem kifejezetten lelkipásztor a szó mai értelmében volt jelen, gyülekezet plántáló szolgálatot végzett Pál apostol, de tekinthetjük azt a későbbi megfogalmazás szerint lelkipásztornak. És egy nagyon különleges kapcsolat jellemezte a gyülekezet és a lelkipásztor Pál apostolnak a kapcsolatát. A búcsúzásban a féltő, a gondoskodó és az intő szeretet mutatkozik meg. Pál egy ébredést élhetett át Efezusban, és Isten csodálatos módon nyitotta meg a szívét az embereknek, és olyan mély elköteleződés, olyan mély engedelmesség volt a jellemző a hívekre, amiben Pál is örömét lelte, és nem győzött hálát adni Istennek ezért a csodáért. Láthatjuk azt, ahogy itt olvashatjuk, hogy a búcsúzásban a féltő, a gondoskodó és az intő szeretet mutatkozik meg. És az egész búcsúzást ez hatotta át. És most pedig összefoglalásként a búcsúzásban feleleveníti az együtt töltött időt, ezt a 2-3 évet. Néhányat hadd emeljek ki, amelyből láthatjuk is, hogy milyen meghitt kapcsolat volt Pál és a gyülekezet között, hogyan lehetne összefoglalni a közöttük zajló beszélgetést. A visszaemlékezés, ez egy elég hosszú rész, aztán a megbízás, megbízza a gyülekezet elöljáróit, aztán féltés és intés, figyelmeztetés van ebben a búcsúzásban, és a legvégén pedig egy nagyon megható pillanat, egy hálaadó könyörgés, amivel bezárják a találkozásukat és az együttlétüket. A búcsúzásban a visszaemlékezéssel kezdi. Hogyan találkoztak, hogyan szolgált, hogy mi volt jellemző a szolgálatára, hadd idézem ezt a néhány sort. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Pál apostol a missziói útjai során sok megpróbáltatásokon, sok nehézségeken, meg nem értéseken kellett keresztül mennie, de nem szegte kedvét, azaz nem szegte elhívását, elhivatását az, hogy ezekkel találkozott. Ezekkel a megpróbáltatásokkal. Isten mindig adott neki annyi nehézséget, hogy ne bízza el magát. Mindig emlékeznie kellett arra a Jézusi elhívásra, emlékezzünk csak, amikor Jézus elhívta Pál apostolt, az apostolok cselekedetének 9. fejezetében olvashatunk Pálnak az elhívásáról, megtéréséről, és akkor ott Jézus azt mondja, hogy én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Állandóan kellett emlékeznie Pál apostolnak erre az elhívásra, és ez a mondat, ez nem egy ilyen bosszú mondat, hogy Pál apostol miatt hány hívő kellett, hogy szenvedjen, gondoljunk csak bele, azt olvashatjuk itt a 9. fejezetben, hogy öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba, Jeruzsálemből a felhatalmazó levéllel, hogy elfogja a keresztényeket, a Krisztusban hívőket. Nem arról van szó, hogy Jézus bosszút áll, hanem arról van szó, hogy amikor Jézus valakit szolgálatba állít, akkor elmondja azt, hogy mi fog rá várni. És nem csak Pál apostolra várt ez, Péterre is, Jakabra is, és lehetne sorolni az apostolokat, a tanítványokat, lehetne sorolni azokat a keresztényeket, akár névtelen keresztényeket, akik sok-sok megpróbáltatáson kellett, hogy keresztül menjenek, mert komolyan vették a Jézus Krisztussal való közös életet. Tehát állandóan emlékezett erre a Jézusi elhívásra, és Isten mindig ezeken a nehézségeken keresztül formálta Pál apostolt, már csak azért is, hogy ne bízza el magát, hogy milyen jól mennek a szolgálati dolgok, de mindig adott neki Isten annyi örömöt is, hogy ne csüggedjen el. És az efezusi állomás egy ilyen állomás volt, ahol nem csüggett el, hanem látta a szolgálatának a gyümölcseit. Gondoltok bele, drága testvérek, hogy micsoda gyümölcs lehetett az, amikor hirdeti az evangéliumot, amikor bátorítja az ott levőket. A Diana istennő kultuszhelyén, Efezusban hatalmas templomot építettek Diánának, Artemis temploma, még a maradványa ma is áll, Efezusban, Izmir városában. Micsoda öröm lehetett az, amikor látta, hogy emberek élete megújul, megváltozik. És jó ezt látni és tapasztalni, és talán mondhatom azt, és senki nem érzi ezt bármi fényezésnek, de olyan hálás a szívem értetek. Hálás a szívem itt az ötös körzetért, és hálás a szívem itt a mandabokorban megtapasztalt dolgokért. Hogy Isten miből és honnan adott ébredést, hogy emberek hogyan indultak el az Úr útján, hogy hogyan lettek, akik esetleg addig még nem, hogyan lettek a gyülekezet közösségének a tagjai, oszlopos tagjai, vagy akár tartó pillérei is. És hálás a szívem azért, hogy nekem is mindig ad annyi megpróbáltatást és nehézséget, vagy kudarcot a szolgálatomban, a lelkipásztori szolgálatomban, hogy ne bízzam el magam, de mindig ad annyi örömöt is, hogy ne csüggedjek el, és én így tekintek rátok. Hogy örömömet lelhetem bennetek, és örömömet lelhetem a gyülekezet közösségében. És emiatt nem csüggedek, mert látom, hogy Isten olyan csodálatosan működik, és munkálkodik. És ezekben az örömökben és nehézségekben telt a szolgálata élete Pál apostolnak. Nem ment mindig minden gördülékenyen, hiszen őszintén elmondta, hogy könnyek és megpróbáltatások között végezte ezt a szolgálatot. Könnyek és megpróbáltatások közepette. A legnagyobb ellenállással a zsidók között találkozott, de sokan voltak nem zsidók is, pogányok, akik megpróbálták ellehetetleníteni az ő szolgálatát. Pál beszél is erről, hogy mennyi nehézségeken kellett keresztül mennie, ahogy olvashatjuk a korintusi levélben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Ezek a könnyek és megpróbáltatások voltak Efezusban is. Gondoltok bele, hogy nagy zavargások, lázongás és lázítás volt a városban, amikor Pál hirdette az evangéliumot, és azt jó, ha tudjuk, hogy amikor bizonságtevő életet élnek a hívők, vagy bizonságot tesznek, vagy éppen igét hirdetnek, akkor nem csak szívek nyílnak meg, hanem szívek keményednek is meg. Nem csak örömmel fogadhatják az igét, hanem ellenállásba is ütközhetnek. Nem csak megtérések követhetik a bizonságtevő, igét hirdető életünket, hanem nagyon komoly támadások is. Ezt Pál minduntalan meg is tapasztalta, de ezekre úgy emlékszik vissza, mint megpróbáltatásokra, de alázattal fogadta ezeket a támadásokat és megpróbáltatásokat. Aztán a visszaemlékezést követően a megbízásról hallhatunk. Van egy maroknyi, van egy picin gyülekezet a nagy Efezusban, a nagy Efezus városában, ahol számtalan nemtelen támadásnak vannak kitéve. Egy elvilágiasodott környezetben, kisebbségben kell megélniük a Krisztussal életüket. És nagyon nehéz helyzetben vannak, és erre figyelmezteti is őket, és egyben meg is bízza őket, ahogy olvassuk az igében, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. A gyülekezet elöljáróira bízza a közösséget. Itt egy hihetetlen felelősséggel ruházza fel a véneket, azaz a presbitereket, mert az eredeti szövegben, görög szövegben, itt azt olvashatjuk, presbyteros tes ekklesias, azaz a gyülekezet véne, ugye tudjuk, hogy a presbyteros, a presbiter az vént jelent. És ez a kifejezés áll. A gyülekezetről való gondoskodás, az higgyétek el, hogy megtisztelő feladat, de egyben felelősség is. A presbiteri szolgálatra is most elsősorban hadd szólítsalak meg benneteket, drága presbiterek, képviselő testületi tagok. Ez a szolgálat, ez nem pozíció. A presbiteri szolgálat az kiváltság. Amikor Istentől kapunk, nyilván gyülekezeti tagokon, közgyűlésen, hiszen hogyha jogi formát nézem, akkor a közgyűlésen keresztül kapunk mandátumot és megbízást. De nekünk nem azt kell látni, hogy emberektől kapjuk a megbízást, hanem az Istentől. Úgyhogy drága presbiterek, drága képviselő testületi tagok, kedves, most a szó jó értelmében, pozitív értelmében, drága vének, ti az Úrtól kaptátok a mandátumotokat. Az Úrtól kaptátok, és ez egy kiváltság, ez egy szolgálat. És nem véletlenül bátorítjuk a gyülekezet presbitereit például az imádság szolgálatára, amelyet valljuk meg őszintén, hogy csak néhányan vesznek nagyon komolyan. És fogadjátok tőlem ezt nagyon nagy szeretettel, azt, amit most mondok, hogy nagyon kevesen veszik komolyan az imádság szolgálatát. Az, hogy Isten tisztelet előtt könyöröghetünk az alkalomért, az ige hallgatóiért, az ige hirdetőért megtiszteltetés és nagy felelősség. Ezt egyelőre csak kevesen érzik. Kevesen vagyunk, akik összegyűlünk 3-4-10-kor itt a gyülekezet területén, kevesen vagyunk, akik oda tudják szállni azt a negyed órát, és el tudnak jönni negyed órával korábban, hogy könyörögjenek az alkalomért. Pedig higgyétek el, hogy a gyülekezet és az egyén lelki élete ezen függ. Mindenféle túlzás nélkül ezen függ az ima életen. És ezt hadd helyezem nagyon a szívetekre, hogy az ima életen függ az, hogy hogyan fogadják az igét, hogy az ige hirdető hogyan hirdeti az igét. És ezt vegyétek nagyon komolyan, ezt a szolgálatot. A presbiteri és képviselő testületi szolgálat az nem az, hogy fölteszem a kezem szavazáskor, és a különböző napirendi pontokban határozatokat fogadunk el. A presbiteri szolgálat nem ez. Ha valaki azt gondolja, hogy ebből áll a presbiteri szolgálat, az nem érti a küldetését. A presbiterosz, a vén azt a mandátumot, azt a megtisztelő feladatot kapja, hogy könyöröghet, hogy hordozhatja a gyülekezet lelkipásztorát, a gyülekezeti tagokat, és szolgálhat a gyülekezet közösségében. És a kérdésem az, drága testvérek, hogy milyen ima életünk van otthon és a közösségben. Milyen ima életünk? Hogy tudunk-e könyörögni közösségben a gyülekezetért, a lelkipásztorért, a szívekbe hullott ígért, hogy segítségül hívjuk-e az Isten szent lelkét, csak negyed órával kell, vagy kellene, hamarabb jönni, hogy ima közösségben együtt legyünk, de olyan sokszor még erre is képtelenek vagyunk. Emlékszem, egyszer olvastam, amikor Spurgeon hirdette az igét, ugye tudjuk, hogy több ezer fős istentiszteleteket tartott, és amikor Spurgeon hirdette az igét, evangelizált több ezer ember előtt Londonban, a gyülekezetében, vagy éppen járt különböző szolgálati helyekre, akkor az igehirdetés előtt és alatt egy maroknyi közösség folyamatosan imádkozott az igehirdetőért és az igehallgatóiért. Ők ezt a szolgálatot kapták. A hatalmas ébredések, amiket Isten adott abban az időben, tudjuk, hogy a 19., 18., 19. században hatalmas ébredések voltak, az imaharcosok szolgálatán is múlott. Kedves testvérek, imaharcosok vagytok-e? A gyülekezettől kérdezem, de picit hangsúlyosabban a gyülekezet presbitereitől és képviselő testületi tagjaitól. Imaharcosok vagytok-e? Tudtok-e könyörögni? Tudtok-e kiáltani Istenhez? Akár abban a negyed órában is, amikor összehívjuk az ima közösséget. És ez nem csak egy formalitás, nem arról van szó, hogy ki kell töltenünk azt a negyed órát, hanem arról van szó, hogy nagyon komolyan szeretnénk venni azt, hogy ébredés legyen. Tudjátok, itt még van hely. Még jöhetnek emberek. Még megszólíthatóak itt Mandabokorban is nagyon sokan. Amikor elindult az a gondolat, hogy bővítsük az imaházat. Oké, bővítsük, de kinek? Ha az imaharcosok nem állnak a fronton, kinek bővítsük? Miért akarnánk bővíteni az imaházat, hogyha az imaharcosaink nincsenek a helyükön? Kinek? És ezt vegyük nagyon-nagyon komolyan. Vegyük nagyon komolyan. Viseljetek gondot. Ahogy Pál apostol is mondja, viseljetek gondot, ami annyit jelent, hogy hordozzátok a gyülekezetet imádságban, szolgáljatok örömmel és önzetlenül, látogassátok egymást, bátorítsátok egymást, éljetek igazi közösségi és hívő életet, legyen ima életetek ne csak otthon, a családban, hanem a gyülekezetben is. A gyülekezetben is. És hadd bátorítsam azokat is, akik talán egy picit gátlásosabbak, talán nem mernek megszólalni, hadd bátorítsalak benneteket, hogy nincs rosszul megfogalmazott imádság, de olyan sincs, hogy rossz imádság. Nincs. Talán lehet, hogy esetlenek a szavaink. Talán lehet, hogy nincsenek jó retorikai vagy szónoki képességeink. De tudjátok, Isten nem a retorikát, nem a szónokot nézi, hanem azt, ami a szívéből jön. És lehet, hogy ezek talán esetlen vagy nehezen megfogalmazható szavak, de Isten a szívünket nézi. És ezért hadd bátorítsalak benneteket, hogy akik talán nem mertek közösségben imádkozni, viseljetek gondot a gyülekezetről, azzal is, hogy tudtok imádkozni. Hogy tudtok könyörögni a gyülekezet közösségért is. Hogy az az ima élet, az ne csak a gyülekezet, ne csak az otthoni családi körben legyen, hanem a gyülekezet közösségében is. Aztán a harmadik, a következő részben pedig féltő és intő szeretettel beszél azokról a támadásokról, melyek a gyülekezet közösségét érhetik. Mert van ilyen. Van a külső támadások. És talán ez a gyülekezet is át kellett, hogy éljen. Én is, ha visszaemlékszem, csak erre az elmúlt 15 évre, de azt gondolom, hogyha Jutka néni állna itt most, ő is elmondhatná, hogy hány és hány külső támadás érte a gyülekezetnek a közösségét. Akár olyan vádak, amelyek alaptalanok voltak. És igen, vannak ilyen támadások. Ahogy olvassuk itt Pál apostolnál, azt mondja, tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik anyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Pál jelenléte biztosíték volt az ige tiszta megszólaltatására, a gyülekezet vezetésére. Egy biztosíték volt, de Pál nem magához akarta édesgetni a gyülekezetet, hanem Jézus Krisztushoz szerette volna szeretni, és nála szerette volna tartani a gyülekezetet. Mi lelkipásztorok sem magunkhoz édesgetjük az embereket. Persze tudom, hogy talán nem tudjuk kizárni azt a tényezőt, azt a személyi kontaktust, azt a személyi kapcsolatot, azt a személyi kötődést. Tudom, hogy nem tudjuk kiiktatni. Hát nem véletlenül olvassuk, és majd erre fogok utalni, hogy sírtak Pál apostol miatt, mert annyira a szívükhöz nőtt, annyira szerették. És talán lehet, hogy ebben a gyülekezetben is nem tudjuk kiiktatni azokat a személyi vonásokat. De tudjátok, mi nem magunkhoz akarjuk édesgetni a gyülekezetet, a gyülekezetnek a tagjait, hanem Jézushoz. Elsősorban nem velünk kell, hogy kapcsolatot létesítsenek a gyülekezeti tagok, hanem az Úr Jézussal. És aztán majd nyilván abból fakadóan lesz majd szeretet, tisztelet, megbecsülés, békesség és sok minden. De azt nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy Jézushoz szeretnénk szeretni, oda szeretni az embereket. És Pál apostol is így tett. Azonban az ő elmenetele után jönnek olyan dühös farkasok, akik szétszélesztik a gyülekezet közösségét, eltaszítják Jézustól a híveket, és uralkodnak a nyájon, és nem a javukat akarják, hanem kíméletlenül szétzilálják. Olyan nagy különbség van a között, ahogy Pálék munkálkodtak, és a között, ahogy a farkas lelkületű emberek uralkodnak a gyülekezetben. Mert van ilyen. És milyen nagy volt ez a különbség. Hogy Pál apostol tényleg meg tudta testesíteni azt a krisztusi lelkületet. És amikor jönnek ezek a dühös farkasok, istentelen emberek, vagy tévtanítást vívők, akkor azok szétzilálják, szétzüllesztik a gyülekezetet. Azt írja Pál egy helyen, hadd idézem itt a Tesszalonikai levelet, mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Igen. Ez a lelkület kell, hogy meghatározó legyen a gyülekezetben. Ahogy egy édesanya szeretgeti és dajkálja a gyermekeit. Nekünk lelkipásztoroknak is hadd valljam meg, hogy sok bűnöm van ezen a területen. Talán nem tudtalak benneteket úgy szeretni, talán nem tudtalak benneteket most idézőjelben úgy dajkálni, vagy édesgetni, szeretgetni, ahogy egy édesanya szereti, szeretgeti a gyermekét. És sok mulasztásom és sok bűnöm van ezen a területen, és bocsássatok meg emiatt. De az biztos, hogy krisztusi szeretettel szeretném viselni gondját ennek a gyülekezetnek is. És sokszor ez az anyai szív és lelkület hiányzik a gyülekezetekből és a pásztoroknak a szolgálatából. Sokszor olyan farkas természetűek tudnak lenni az emberek, nem csak lelki pásztorok, gyülekezeti tagok is. Olyan farkas lelkületűek. És úgy belegondolok abba, hogy az efezusi gyülekezetbe mit mond Pál apostol, hogyha föllapozzuk az 5. fejezetet, azt mondja, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ki ne jöjjön a tiszátokon. Se ehhez képest mennyi farkas lelkületű, meg farkas természetű ember van, és mennyi bomlasztó beszéd hangzik el, akár a gyülekezet közösségében is. És Pál apostol azt mondja, hogy ti ne legyetek ilyenek. Ti ne legyetek ilyenek. Az Ószövetségben olvashatunk egy nagyon megrendítő isteni feddést a pásztorokra nézve. Ezékiel próféta könyvének 34. fejezetében olvashatjuk, hadd olvassam fel, hogy milyen farkas lelkületű pásztorok jelennek meg a gyülekezetekben olykor. És Pál apostol erre akar figyelmeztetni. Ahogy figyelmeztette az Úr Ezékiel könyvében is a népet, a gyülekezetet és a lelki pásztorokat, az akkori pásztorokat és vezetőket. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszóródtak. Mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti pásztorok halljátok meg az Úr ígéjét. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Megrendítőek ezek a szavak, nem? És talán mondhatom azt, hogy ezért van különleges nagy felelőssége a lelki pásztoroknak. Azt olvassuk az igében, hogy akinek sok adatik, attól sok is kérhetik számon. Én hálás vagyok azért, hogy az Úr 1998-ban megszólított és elhívott a teológiára, és hogy 99-ben elkezdhettem a teológiát. És akkor volt egy körülbelül 1-2 hónap, ami óriási vívódás volt számomra, mert én nem ezen a pályán szerettem volna elképzelni az életemet. Én már aközött az állapot között voltam, hogy tudtam, hogy nem szeretnék autószerelő, villamossági szerelő, gépjármű technikus lenni, és azt is tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és nagykörösre szerettem volna jelentkezni tanítóképzőbe. És aztán Isten valami különleges módon nyúlt bele az életembe, és akkor hosszú hetek, hónapok vívódásával Isten megértette velem azt, hogy se ez a pálya, se az a pálya, hanem a teológiai egyetem, hogy ő lelkipásztornak szeretne látni, pedig én nagyon-nagyon nem szerettem volna lelkész lenni. Nem is volt előttem minta sem, mármint a családban, viszont egy olyan nagy, magas mérce volt előttem a lelkészemet illetően, János bácsira, olyan nagy szeretettel néztem föl, és az volt bennem, és azzal hárítottam el, hogy én nem tudnék úgy szolgálni, ahogy János bácsi. És aztán az Úr Ézsaiás próféta könyvén keresztül szólított meg, és tette a pecsétet rá erre az elhívásra, amikor azt olvashatjuk a 41. fejezetben, és annyira megrendítő, hadd olvassam fel nektek, hogy érezzétek át azt a tusakodást, amiben én akkor ott éltem. A 40. fejezetben olvashatjuk a 30. verstől, a 29. verstől, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. És ez az ige volt az, amelyben megértettette velem az Úr, hogy a legkülönbek is meg tudnak lankadni, de akiknek az erejük az Úrban van, azok meg tudnak újulni. Azok tudják ezt végezni, ezt a szolgálatot. És ezzel a szolgálattal hadd mondjam azt, hogy egy óriási terhet és felelősséget is vettem a vállamra. Mert tudtam azt, és tudom a mai napig azt, hogy Isten rajtam fogja számon kérni az embereket. Hogy kikhez jutottam el, vagy kikhez nem, hogy kiknek hirdettem az igét, és kiknek nem, hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben tudtam-e bizonyságot tenni. De hadd mondjam el, hogy ez a felelősség, ez nem csak az enyém, hanem Isten minden őt követőre ráterheli. Hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben tudsz-e róla beszélni, tudsz-e imádkozni, tudsz-e ima életet élni, és tudsz-e imaharcos lenni a gyülekezet közösségében. Ezt a felelősséget, ezt megosztva terheli reánk az Úr. És tudjátok, ez az ige szakasz arra ösztökél és arra bátorít mindig, hogy Uram, nem szeretnék ilyen pásztor, ilyen hűtlen pásztor lenni. Nem szeretnék. És ahogy említettem, sok mulasztásom, sok bűnöm van ezen a területen. És szeretnék tényleg olyan lelki pásztor lenni, akire az Úr majd, amikor elhív és visszahív, és majd ott lehetek nála, akkor azt fogja mondani, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. De ilyen farkasok jelentek meg, ott Efezusban is, és ilyen farkasok, ilyen dühös farkasok mindig voltak és mindig lesznek az egyházban, de olyan jó, hogy Isten nem feledkezik meg az ő nyájáról. Szereti és terelgeti őket, még akkor is, hogyha farkasok kerülnek be a gyülekezetbe, akkor mindenféle hitetéssel, tanítással, káromló és hiteltelen élettel eltántorítják az embereket. És igen, majd eljön az a pont, amikor, ahogy olvassuk, én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. És ettől óvjon meg az Úr engem, hogy mindig hű pásztora lehessek a gyülekezetnek, a gyülekezeteimnek, akiket ránk bízott. Nehogy ellenem forduljon és számon kérjen. De tudjátok, ez veletek is így van. Ti, akik felelősséget kell, hogy érezzetek a gyülekezetért. Mert ez nem egy egyszemélyes küldetés. Itt nem arról van szó, hogy ez a gyülekezetnek, a lelkésznek a gyülekezete, ez nem az én gyülekezetem, hanem ez Isten nyája, akiért te is, meg én is felelősséggel tartozom. És az ilyeneknek, ilyen tühös farkas lelkületűeknek mondja az Úr, hogy jaj lesz. Ezért kezdi így, jaj Izrael pásztorainak, jaj az evangélikus egyház pásztorainak. És ezektől inti és félti Pál az efezusi gyülekezetet, de ha hűek maradnak Jézushoz, akkor nem verheti szét a gyülekezetet. Körülbelül 40 évvel később Jézus így beszél az efezusiakról, hadd idézem Jelenések könyvét. Mondja Jézus, tudok cselekedeteidről, mármint mondja az efezusi gyülekezetnek, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Ez körülbelül 40 évvel később Jézus mondja az efezusi gyülekezetről. Milyen jó jellemzés, nem? Milyen bátorítás. Nem írtam ide ünneprontásképpen, de azért elmondom, hogy Jézus azt mondja nem csak megdicséri a gyülekezetet, hanem azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet, hogy nincsen meg benned az első szeretet. Nincs benned az a tűz, a megtérésnek a tüze, az a láng, nincs meg benned. Igen, drága testvérek, az efezusi gyülekezet sok megpróbáltatáson és nehézségen kellett keresztül menni. De erre az intésre 40 év múltával is emlékeztek, és komolyan vették Pál apostolnak a figyelmeztetését, intését és féltését. És az utolsóként pedig, mint egy lezárva a búcsúzás fájdalmas és nehéz pillanatait, a hálaadó könyörgésben köszönik meg Jézusnak az együtt töltött időt, adnak hálát egymásért. Isten jelenlétében köszönik meg mindazt, amit egymásnak adhattak. Olyan jó volt olvasni ezeket a sorokat. Hadd idézem itt a búcsúzás pillanatait. Még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Micsoda bátorítás ez a mondat. És aztán tovább olvasva azt olvashatjuk, miután ezeket elmondta, minnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak és csókolgatták őt, különösen azon a szaván szomorkodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Lapozhatunk tovább. Nem fogják többé viszont látni. Igen, drága testvérek, el lehet válni így is egymástól. El lehet válni így is egymástól, szeretve, becsülve, hálát adva egymásért. Olyan sok rossz példát tudna az ember mondani lelkész és gyülekezet elválásáról. Olyan méltatlan és fájú, amikor acsarkodva, kígyót, békát mondva egymásra válnak szét útjaik, és még évek, évtizedek múltával is minden rossznak elmondják egymást. Pál és a gyülekezet meghitt, szeretett teljes kapcsolatban voltak egymással, és kölcsönös szeretet, tisztelet és megbecsülés jellemezte őket. És hálás a szívem azért, hogy én is hasonló dolgokat kaphatok a gyülekezettől. Olyan nagy szeretetet, olyan nagy megbecsülést, olyan nagy tiszteletet kapok tőletek, drága testvérek. És ezért mindig hálás leszek nektek, és hálás leszek értetek is. Pál és Efezus minta példája jut eszemben, amikor rátok erre a gyülekezetre gondolok. Ez a történet rámutat arra, amikor egy vezető szívét, lelkét, idejét, energiáját, mindenét odaadja Jézusnak, akkor Jézus a gyülekezetben csodálatos módon használja azt a szolgálattevőt. Ezért mondja Pál, amit az előbb itt idéztem, hogy még az életem sem drága. Még az életem sem. És szeretnék így szolgálni közöttetek. Őszintén, nyilván nem ilyen nagy szájjal, vagy nagy mellénnyel, de mégis azt mondani, hogy még az életem sem drága, hogy közöttetek szolgáljak. Ezt a krisztusi szeretetet érezték az efezusiak, és amikor ezt pásztorként érezteted a gyülekezettel, akkor ők nagyon hálásak tudnak lenni. Na, ezt a hálát érzem én tőletek, drága testvérek. És nem biztos, hogy ez mindig így van, de előbb-utóbb beérik ennek a szolgálatnak a gyümölcse. És ez a találkozás, az együtt töltött idő, a szolgálat, majd búcsúzás Milétoszban az efezusiaktól meghatározóvá vált mindannyiuk számára. Nehéz búcsúzás volt, de hálaadással teli, mert volt miért hálát adni, mind a gyülekezetnek, mind Pál apostolnak. És így tudott, így tudtak visszaemlékezni, és így kapták a megbízást, ebből a szeretetből hangzott el a féltés és intés, és így foglalták össze könyörgő imádságban az együtt töltött éveket. A harmadik missziói útnak végén egy szép, örömteli pillanat ez, mind Pál, mind pedig a gyülekezet életében. Jó lenne, ha engem is így látna az Úr, és rám is így emlékezne a gyülekezet, és én is ilyen jó szívvel gondolhatok a gyülekezetre, szívembe zárva az együtt töltött időre. Amen. Imádkozzunk. Uram, azok az őszinte szavak, amelyek Pál apostol ajkán elhangoztak, azokat a szavakat annyira magaménak érzem én is. És Uram, azért vagyok hálás, hogy ilyen jó példát láthattunk Efezus és Pál kapcsolatában, hogy Milétoszban elbúcsúznak egymástól. Tudva azt, hiszen Pál nem rejtette véka alá, hogy már nem fognak találkozni, mert majd Jeruzsálemből Rómába kell mennie, elfogják, bilincsbe verik, börtönben lesz, és ott várja a kivégzés napját. És ez meghatja, megindítja az efezusiakat. Adunk, hogy ez a történet is tanítson és figyelmeztessen bennünket arra, hogy nekem is lelkipásztorként, a presbitereknek, képviselőtestületi tagoknak és a gyülekezetnek is milyen felelőssége van, és mit kell tennünk azért, hogy valóban így tudjunk egymásra gondolni, ahogy Pál és Efezus egymásra gondoltak. Amen.